Elharapóztak a tüzek, nem csak az egész országban, a kontinens déli területein is pusztítanak a lángok. Kosárfüles világrekord, az M8-as felavató Dunahídja több tekintetben is párját ritkítja a világon. Felállt a kormány ügynök bizottsága, a Fidesz szerint csak azért, hogy a fontos iratok ne kerülhessenek nyilvánosságra. És a jó példa is ragadós, párizsi mintára, bérbiciklik beállítását tervezi Budapesten a káosz enyhítésére. Jó estét kívánok! Ismét lángol az erdő a Pest megyei Inárcs közelében, az M5-ös autópálya mindkét oldalán. Egy-egy sávot le is zártak. Tatabányánál a vasúti töltéség, a füst miatt állnak a vonatok, az utasoknak vizet osztanak. Várpalotán egy tölgyes gyulladt ki közel egy benzinkúthoz, ezért a tűzoltók most azt próbálják megakadályozni, hogy a lángok arrafelé terjedjenek. Tápióbicskén egy idős embert kellett a tűzoltóknak kimenteniük a tanyájáról, amelyet körbevett a több órája lángoló tűz. Szóval minden megyében ég valami. Az elmúlt napokban 1200-szor riasztották a tűzoltókat, ez 8-szorosa az átlagosnak. A katasztrófa védelem szóvivője szerint, ha nem jön eső, akkor a hőség, a nagy szárazság és a szél miatt újabb tüzek keletkeznek.
Ha véletlenül menekülünk, valami úton módon mögé kerülsz, és akkor majd
másfél órával ezelőtt készült felvételek. A tűz új, a helyszín viszont nem változott. Pest megye, Inárcs határa. A képeken látszik, hogy a tűzoltóknak nem csak a lángokkal, hanem a helyszín megközelítésével is van gondjuk. Az M5-ös mindkét oldalán lángol az erdő. Ismét. Tegnap már egyszer eloltották. Mint ahogy többször kellett oltani a Kecskemét környéki tüzeket is, 300 hektáron. Minden égett a tanyák közelében is.
Az emberek laknak, itt a tanyavilág, és itt nagyon nagy kár történik. Az embereknek az élet munkája veszett el.
Alig van megye, ahol nem volt kisebb vagy nagyobb tűz az elmúlt pár napban. Mutatjuk a térképen a nagyobbakat. De könnyen lehet, hogy amíg az ábrát nézik, újabb és újabb helyen gyullad meg valami. Főként a nagy szárazság és a szél miatt.
A következő napokban számítunk rá, hogy hasonló jellegű lehetséggel kell szembenéznünk, ugyanis nagyon száraz minden, a szél mérsékelten erős a szabad téren, és ha nem lesz csapadék, akkor sajnos ez a tendencia, ez növekedni fog.
Dobson Tibor szerint a tüzek többségét nem a szándékosság, hanem a hőség és figyelmetlenség okozza, de gyakran az, hogy megszegik a tűzgyújtási tilalmat, a szél pedig könnyen felkapja a parazsat. A szélnek persze haszna is van, így lett jobb a főváros levegője. A hétvégi egészségtelen helyett ma már egyel jobb minősítést kapott, csak kifogásolt.
Erdőtüzek pusztítanak Horvátország több részén is, a nyaralóhelyek körzetében. Dubrovnik környékén a legmagasabb fokozatú riasztás lépett életbe, ott már helikopterekkel oltják a tüzeket. Most is több tízezer magyar nyaral az Adrián, egyelőre senkinek nem kellett elhagyni a szállását.
Horvátországban is, Isztriától a Dél-Dalmáciáig több helyen volt erdőtűz. Köszöntöm a híradó nézőit. A nyári időszakban az Adrián szinte mindennaposak az erdő vagy bozót tüzek. Itt például Pula közelében gyulladt ki az aljnövényzet. Több tűzoltó vonult ki a helyszínre, és még időben megfékezték a lángokat. Riekában is folyamatosan gyakorlatoznak a tűzoltóságon. A parancsnok szerint a tartós meleg és szárazság miatt már az egész országban a legmagasabb fokú riadókészültség él.
A legtöbb esetben az emberi figyelmetlenség okozza a tüzet. Ezért nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy ok nélkül ne gyújtsanak tüzet, ne dobjanak el cigarettacsiket vagy egyéb gyúlékony tárgyakat.
Munka pedig van bőven. A hívások ide a diszpécser központba érkeznek, majd innen irányítják az egységeket a helyszínekre. Az adriai tengerparton 3000 hivatásos tűzoltó dolgozik, de vannak csak a nyári idényre szerződtetett tartalékosok. Ezen kívül számos önkéntes tűzoltóegyesület is mozgósítható. Az utcai járműveken kívül pedig az ország bármely pontjára akár 9-10 helikoptert is bevethetnek. A híradót Ivanics Anna tudósította Riekából.
Több ezer hektárnyi erdő pusztult el a balkáni országokban is, ahol a 40 fokos hőség és az erős szél miatt ugyanúgy gyorsan terjednek a lángok. Bulgáriában a hadsereg egységeit is bevetették az oltáshoz. A szófiai kormány pedig kölcsön kért egy IL-76-os speciális tűzoltó repülőt is Oroszországtól. Romániában sok helyen önkéntes tűzőrséget hoztak létre, hogy baj esetén gyorsan kimenekíthessék az embereket és a házi állatokat a veszélyeztetett területekről. Égnek az erdők Koszovóban is, ott az akadályozza az oltást, hogy a szárazság miatt elapadtak a folyók és kiszáradtak a tavak, vagyis hát egyszerűen nincsen víz, amivel oldhatnának. Már 90 fulladtak az idén a Balatonba, és 170 fürdőzőt mentettek ki a vízből a vízi rendőrök. Riasztó az idei statisztika. Tavaly összesen nem volt ennyi mentés, mint most a szezon közepéig. Ott van a Siófokon Csorba Viktória. Szervusz Viki, mit mondanak ott, mi ennek az oka?
Szervusz, jó estét kívánok! A tapasztalatok szerint a vízbefulladások zöme délután a strandokon történik, akkor, amikor a legnagyobb a meleg. A tragédiák legtöbbször azért történnek, mert az illető úgy megy be a vízbe, hogy nem tud úszni. És még mindig nem tudjuk megfogadni a jó tanácsot, hogy felhevült testtel nem szabad vízbe menni. Problémát jelent az is, és ezzel ma is többször találkoztunk, hogy főleg a fiatalok úgy mennek befürdeni, hogy alkoholt fogyasztanak. Gondot jelent az is, hogy az emberek egyáltalán nem ismerik a balatoni viharjelzést. Tudják, hogy van ilyen, de azt már nem tudják, hogy a villogás mit jelent. Tegnap például a viharos szélben a vízimentők összes mentőit be kellett vetni, a bajba jutott fürdőzőket, vitorlásokat, vízibicikléseket kellett kimenteni.
A rakétákat 19 éve váltották fel a villogó lámpák, összesen 25. Innen a siófoki meteorológiai állomásról kapcsolják őket, általában fél egy órával a szél érkezése előtt. Elsőfokú jelzésnél 45-öt villog percenként, ilyenkor még lehet fürdeni. Ha ennél szaporább a jelzés, percenként 90-et villan, akkor már nem. A 90 km/h szél például már nagyon veszélyes.
Ez felkapja a tó felszínéről a vizet, és 50-80 cm vastagságú párafüggöny hoz létre, amiben az úszó meg is hulladhat.
Ilyen eset csak ritkán fordul elő, a legtöbb baleset elsőfokú viharjelzéskor történik. A fürdőzők többsége a szakemberek szerint egyáltalán nem tudja, mit jelentenek a villogó jelzések a Balaton partján.
Nincs sehol kiírva, hogy esetleg színekben vagy villogásban van-e különbség.
Ezért nem is figyelnek rá. A halálos balesetek többsége is figyelmetlenségből történik, majdnem mind szabad strandokon, vagyis ahol nincs vízimentő.
Ha lenne megfelelő vízimentői biztosítás, lenne megfelelő prevenciós tevékenység ezeken a helyeken, akkor meg lett volna az esély arra, hogy ezek a balesetek elkerülhetőek legyenek, vagy ha már kialakultak, akkor szakszerűen legyenek kezelve.
A Balatonban idén 90 fulladtak meg, a vízimentőknek eddig 170 bevetésük volt, tavaly egész évben nem volt ennyi.
Itt a Balatonon egyébként most is nagyon jó idő van, bár fúj a szél, igaz, kellemesen. Az ember nem is gondolná, hogy ilyenkor is figyelnie kell a viharjelzőket. Most például percenként 45-öt villan, ami azt jelenti, hogy elsőfokú viharjelzés van érvényben. Ilyenkor egyébként be lehet menni a vízbe, gondolom látják mögöttem, hogy most is elég sokan fürdőznek. Be lehet tehát menni, de ilyenkor mindössze 500 méterre lehet eltávolodni a parttól.
Viki, szóval délután teli hassal ne, és persze alkoholt fogyasztottak. Köszönöm szépen. A Balatonon kívül még 6 áldozatot szedtek a vizek a hétvégén. A Tiszába fulladt 14 éves lány mellett Borsodban, 2 haltak meg egy tóban. Győrben egy férfi fulladt bele egy tározóban. Pécsen 2 fulladtak ma vízbe, mindketten a hőerőmű víztározójába. Az egyik 50 év körüli férfi holttestét már megtalálták, a búvárok társáit még keresik. Az áradások miatt 10 000-ek éjszakáztak átmeneti szállásokon Angliában. A hétvégén váratlanul még egyszer esett nagy mennyiség. A víztározókba beszivárgó esővíz és az eltörött csatornák miatt már több faluban nincsen vezetékes víz, néhány település pedig teljesen elvágott a külvilágtól az ár. Világrekord az új Dunahíd, mindjárt megmutatjuk a paramétereket képben is, és nézzük, mi lesz még a híradóban. Ennek a felesem tréfa mind az, viccet csinálnak a népszavazás intézményéből magánszemélyek. És félig becsületes, félig becstelen Budapest, csak az elveszett tárgyak felét adják vissza a fővárosiak. felavatták a Legek hídját, a Dunavecsét és Kisapostagot, vagyis a Dunántúlt és az Alföldet összekötő új Dunahíd az M8-as autópálya része lesz, ma még nem vezet tovább. Az úgynevezett kosárfüles híd a Dunamedrét több mint 300 méter hosszan íveli át, ez a maga kategóriájában világcsúcs, az eddigi legnagyobb ilyen Oszakában áll. A meder nyílása is a legnagyobb a világon, az autópálya mellett pedig az egyik oldalon gyalogos járda, a másikon bicikliút is van, így a Pentele Magyarország legszélesebb hídja is, ezzel az Erzsébet hidat előzte meg.
Tapsal erősítsék meg ezt a pillanatot, amely...
A hídavatáskor szokásos hordóbörgetés helyett most szalagvágással adta át a forgalomnak a kormányfő az ország leghosszabb és egyben legdrágább hídját.
Azt tudom mondani, akik egy ilyen vállalkozásban részt vesznek, azoknak a nemzet nyilvánvalóan köszönettel tartozik.
Az impozáns híd építése 2004-ben indult. Az egy nagyobb város éves költségvetéséből épült létesítmény a Legek hídja. Meder nyílása a legnagyobb a világon. A Dunát több mint 300 méter hosszan íveli át. Ez az átkelő ugyanakkor az első úgynevezett kosárfüles autópálya híd a világon.
Ez a kosárfül a hídnak a statikai és dinamikai céljait biztosítja.
A híd építésénél újdonságnak számító technikai megoldásokat alkalmaztak.
Maga a mederhíd a 8500 tonnájával beúsztatásra került, tehát bárkákon keresztül érkezett az őt rögzítő pillérekhez. Ez Európa viszonylatban egyedülálló.
Az új híd a tervezett M8-as autópálya részeként a Duna alföldi oldalán az 51-es főúthoz, a Dunántúli szakaszon pedig az M6-os strádához csatlakozik. A létesítménynek gazdaságélénkítő hatása lehet.
Az autópályák előrehaladásával a GDP országos mértékben 2-3%-kal nő az adott területen.
A térségbe az elmúlt 3 évben csak nem 400 milliárd forint tőke áramlott be.
Felkérte az ügynök bizottság tagjait a miniszterelnök. A Kennedy János vezette testületben több elismert történész és kutató dolgozik, majd köztük Varga János, Sipos Levent és Rip Zoltán. Ungvári Krisztián is részt vehet a munkában, pedig a koalíciós pártok között vita volt róla. Ugyanis perben áll a Nemzetbiztonsági Hivatallal. A szabaddemokraták ragaszkodtak személyéhez, a szocialisták szerint viszont akkor lehet tagja a testületnek, ha felfüggesztik a pert. A bizottság dolga lesz, hogy megnézze, milyen iratokat adhatnak át a hivatalok az állambiztonsági levéltárnak. A Fidesz szerint a bizottság, amelyet a kormány felkért, azért jön létre, hogy a szocialisták és Gyurcsány Ferenc számára kellemetlen iratok még véletlenül sem kerülhessenek nyilvánosságra. Viccet csinálnak a népszavazásból egyesek. A Fidesz-szel szemben megfogalmazott nyelvészi ellenkérdések után valóságos lavina indult el. Ma 87 népszavazási kezdeményezést kell elbírálnia az Országos Választási Bizottságnak. Valamennyit magánszemélyek nyújtották be. Ezekben a percekben is üléseznek. Többek között olyan komolytalanságok vannak köztük, hogy ingyen legyen-e a tej, csökkentsék-e a parlamenti képviselők fizetését, vagy kapjon-e kitüntetést Horn Gyula. A választási iroda tapasztalatai szerint azonban csak azokból a kérdésekből lesz valóban népszavazás, amelyek mellett a pártok is kampányolnak.
Ebben a pillanatban is vannak aláírásgyűjtés alatt álló kezdeményezések, népi kezdeményezés és népszavazás kezdeményezés is, és az idén már volt néhány, amikor nem adták be a végén, azt mondván, hogy nem jött össze, tehát hogyha nincs támogatás, magánállampolgár nehezen tudja összegyűjteni.
Olcsóbb lesz a benzin szerdától, a 95-ös ára csökken 5 forinttal, a gázolaj nem változik. Június közepéig folyamatosan emelkedett a benzinár, a mostani csökkentéssel 290 forint körül áll be a 95-ös átlagára, de a különböző kutaknál továbbra is 10-15 forintos árkülönbségek lehetnek. Jóvá hagyták az uniós külügyminiszterek az Európából az Egyesült Államokba tartó légi utasok adatainak átadásáról szóló végleges egyezményt délelőtt Brüsszelben. Ott van tudósítónk Nika György. Szevasz, Gyuri! Hát ezzel most meddig látnak belénk? Mit tartalmaz a végső megállapodás?
A végső megállapodás egy kompromisszum, nagyon kényes dologról van szó egyébként. Egy olyan kompromisszum, ami 34 adat helyett 18 vagy 19 adatot tesz kötelezővé közölni az amerikaiakkal az odatartó európai légiutasokról. Cserébe az amerikaiak hosszabb ideig őrizhetik meg, tehát a kevesebb adatért hosszabb ideig őrizhetik meg ezeket az adatokat, 3 év helyett körülbelül 15 évig. Azért vannak nagyon komoly adatvédelmi és emberjogi problémák, mert olyan adatok is kiszivároghatnak, mint a vallási, filozófiai, szexuális, egészségügyi dolgok, tehát ezért volt az Európai Unióban komoly akadálya ennek.
Az uniós külügyminiszterek tárgyalják az unió új reform szerződését is, amely az uniós alkotmány helyébe lép, ebből mikor lesz kész anyag, Gyuri?
Hát, hogyha minden papír forma szerint alakul, akkor októberben, az októberre tervezett csúcs találkozón lehetne végleges formába önteni magát a szerződést, most a szövegezése folyik, és utána 2009-től léphetne érvénybe, még az új európai uniós választások előtt. A menetrend a következő, most nyáron szakértői szinten vitatják meg, és aztán egy külügyminiszteri találkozón, majd mondom októberben, de ez a papírforma, tehát bármi történhet. Ma egyébként ez volt a show eleme a külügyminiszteri találkozónak. Koszovó volt az igazán fontos téma. Az unió gyakorlatilag elismerte, hogy ebben kudarcot vallott, újra kell kezdeni a tárgyalásokat.
Mika György, Brüsszelből köszönjük szépen. Újabb feltételt szabott Líbia az elítélt bolgár ápolók és a palesztin orvos szabadon engedésért. Tripoli cserébe garanciát követel az Európai Uniótól arra, hogy a szervezet összes tagállama rendezze kapcsolatait az észak-afrikai olajországgal. Közben két asszony, Cecilia Sarkozy, a francia államfő felesége, és Benito Ferreira Waldner, az unió külügyi biztosa utazott az arab országba annak érdekében, hogy az ápolónőket hazaengedjék. Az 5 éve kormányzó Igazság és Fejlődés pártja nyerte tegnap az előrehozott választásokat Törökországban, méghozzá elsöprő fölénnyel. Az iszlamista gyökerű párt így újra egyedül alakíthat kormányt. A török lapok szerint az eredmény azt mutatja, hogy a nép demokratikus választ adott arra, hogy a török hadsereg megpróbált beavatkozni a politikába.
Ünneplők özönlötték el Ankara belvárosát, amikor biztossá vált, hogy az Igazság és Fejlődés pártja nyerte a törökországi választásokat. Az iszlám gyökerű párt hívei ezen a téren ünnepeltek. Folytatjuk a munkát az Európai Uniós céljaink eléréséhez. Ezen a nehéz úton azonban a népünk érdekeit tartjuk majd szem előtt, mondta a párt vezetője, a török kormányfő. Recep Tayyip Erdoğan mellett ott állt Abdullah Gül külügyminiszter, akinek államfővé jelölése vezetett az előrehozott választáshoz. A vallás és a politika összemosásával vádolták. Ettől tart a török ellenzék is, amely szerint Erdoğan és pártja iszlamizálhatja a török intézményrendszert. A baloldali köztársasági párt hívei csalódottan fogadták az Igazság és Fejlődés pártjának győzelmét. Örültek viszont a törökországi kurdok, akiknek több mint egy évtized után újra lesznek képviselőik a török parlamentben. Törökországban 42,5 millió választásra jogosult van, 80%-uk el is ment szavazni. A külföldön élők a török szabályoknak megfelelően a repülőtereken és határátkelőkön adták le voksukat.
Kabulban 93 éves korában elhunyt Zahir Shah, Afganisztán egykori királya. 1933-tól 40 évig volt a közép-ázsiai ország uralkodója. 73-ban puccsal megdöntötték hatalmát, és külföldi számüzetésbe kényszerült. Csak 2002-ben a tálibok elűzése után tért haza. Lakóházba csapódott egy kis repülő a svájci Bázelben. A gépen csak a pilóta tartózkodott. A ház teteje kigyulladt a becsapódástól, az egész tetőszerkezet leégett. A vezető meghalt, a házban 3-an megsérültek. A pilóta egy repülési rekordot akart megdönteni. Műszaki hibát jeleztek a műszerek, ezért visszafordult és kényszer leszállást hajtott végre délelőtt Ferihegyen az EasyJet Budapestről Londonba tartó járata. A Boeing 737-es pilótája nem sokkal a felszállás után észlelt hibát. A fapados légitársaság gépe 131 utassal biztonságosan landolt Ferihegyen. Az átvizsgálásnál kiderült, hogy téves vészjelzés volt. Budapesten is tervezik az automata bicikli kölcsönzők elterjesztését, ugyanúgy, mint Párizsban. Magyarországon gyártották azt a 11 ezer bérbe vehető kerékpárt, amelyet egy hete állítottak forgalomba a francia fővárosban, hogy enyhítsék az ottani közlekedési káoszt. Ott 750 automata tárolóból lehet elvinni a bicikliket, Budapesten egyelőre egy hasonló kölcsönző van, és nem automata, bár tervezik, hogy az lesz.
Így lehet kölcsönözni Párizsban, automata tárolóból, bérlőkártyával, Magyarországon gyártott biciklit. A rendszer azonosítja a plastiklap adatait, úgy adja ki a kerékpárt. Mondjuk egy metró sztrájknál jól jöhet a kétkerekű, könnyebb leparkolni, mint egy autót, mondja ez a nő. A franciáknál egy napi használatért 1 eurót, vagyis körülbelül 250 forintot kell fizetni. A város minden pontján van tároló, vagyis bárhol le lehet adni őket.
400 forint egy órára, és 10 mint kauciót kell letenni.
Budapesten ez az első kölcsönző. Egy magáncég működteti, ugyanúgy, mint Párizsban. Itt egy nap egyelőre jóval többbe kerül, mint a franciáknál, 2200 forintba. A cég szerint minél jobban elterjed a biciklibérlés, annál kevesebb lesz a dugó Budapesten.
Szeretni fogják a fővárosiak, hiszen bővült a paletta, és a belváros levegője, ha egy picit tisztább lesz azért, mert bicikliznek az emberek, akkor már megérte.
A bérbicikliket egyelőre főleg a turistáknak szánják. Budapesten nem automata adja a kerékpárokat, még évekbe telhet, mire nálunk is kártyás kölcsönzőhelyek lesznek.
A budapestiek közepesen becsületesek, vagy ha úgy tetszik, közepesen becstelenek. Ez derült ki azon a becsületpróbán, amit egy nemzetközi magazin készített. 32 ország nagyvárosaiban 30-30 mobiltelefont veszítettek el szándékosan forgalmas helyeken, és azt vizsgálták, hányat juttatnak vissza a tulajdonoshoz. Ljubljana a legerkölcsösebb város, ott 29-et visszaadtak, a legkevesebbet pedig Amsterdamban és Bukarestben.
Parkokban, bevásárlóközpontokban hagytak el telefonokat a magazin munkatársai, majd felhívták azokat. Itt éppen Budapesten gyerekek találják meg a bokrok között. Tanakodnak, de végül szólnak az anyukájuknak. Ez a férfi először elrakta a telefont, de fél óra múlva meggondolta magát, és ő is visszaadta.
Olyan is volt, hogy egy bevásárlóközpont kávézójában ott hagytuk egy asztalon, és amikor a pincérnő leszett az asztalt, beadta a kolléganőjének a pulthoz, és amikor ott érdeklődtünk, akkor mondták, hogy nincs semmilyen telefon.
Íme a végeredmény. A szlovén fővárosban a 30-ból csak egy telefon tűnt el. Kanadában, Torontóban 2. Budapest a középmezőnyben végzett Varsóval, Helsinkivel, Prágával együtt. 23 telefont adtak vissza. A legrosszabbul Amsterdam és Bukarest után Hongkong és Kuala Lumpur szerepelt.
Én elvesztettem tegnap előtt egy ilyen aranyos kis narancsárga fegyverben lakáskulcsot, telefont, pénzt.
Ez a talált tárgyak osztálya a BKV-nál.
Itt látható a havi esernyőtermésünk.
Általában 2-3-szor annyian érdeklődnek elvesztett tárgyak iránt, mint amennyi előkerül. A mobiltársaságoknak nincs pontos nyilvántartása arról, hogy hány mobilt vesztenek el az emberek, de becslések szerint évente több tízezret.
Nézzük az esti kínálatot itt az M1-en. 9 óra 10-től kék fény, Olajos Gergővel. Szevasz Gergő, mondd a részleteket, mivel vártok bennünket?
Szerbusztok, jó estét! Egyre vadabbak a cigarettacsempészek. Amióta elkobozhatják tőlük a csempészéshez használt járművet, rendszeresen áttörik a sorompót, elsodornak vámost, rendőrt, útzárat. Ott jártunk a keleti végeken, ahol sérült tisztek meséltek a csempészek kitörési kísérleteiről. Aztán megmutatjuk, hogyan fékezték meg a gyorshajtókat egy osztrák faluban. Már Magyarországon is készül egy törvénytervezet a civil trafipaxok engedélyezéséről. Lehet, hogy ezután a magyar önkormányzatok is mérhetnek és bírságolhatnak. Nem sokkal 9:30 előtt kezdünk, és egyebek mellett eláruljuk azt is, hogy miért követel 1 milliárd forintot az államtól az olasz-liszkai romák ügyvédje. Várom önöket.
Olajos Gergő, köszönjük szépen, egy órával később este. Este 22:10-kor Krizsó Szilviával. Szervusz Szilvi! Híradós témák további feldolgozásban, illetve egy vendég, a gazdasági miniszter, aki, ha én jól követtem az eseményeket, most először szólal meg itt a nyilvánosság előtt a bejelentés után, ugye? Vagy másként van?
Nem, így van, igazad van. Szia István, jó estét kívánok. Kóka János lesz tehát itt, akitől megkérdezzük, hogy egyébként tényleg telefonon mondotta le, és hogy ez összefüggésbe hozható-e azzal, hogy nem jól haladnak a tárgyalások az egészségügyi biztosítási rendszer átalakításáról. Aztán más téma, még nem tudjuk, hogy gyógyír vagy méreg, csak azt, hogy a Kisfalvakban élők mobilpatikából vehetnének maguknak gyógyszert. A bejelentést Kiki álláspontja és vérmérséklete szerint kommentálja, az este honlapján viszont a nézők is szavazhatnak erről, és ahogy mondta, 10 óra után 10 perccel kezdünk, várjuk Önöket.
Köszönöm szépen, és akkor még egyszer a legfontosabbak. Elharapóztak a tüzek, nem csak az egész országban, a kontinens déli területein is pusztítanak a lángok. Kosárfüles világrekord, az M8-as felavató Dunahídja több tekintetben párját ritkítja a világon. Felállt a kormány ügynökbizottsága, a Fidesz szerint azért, hogy fontos iratok ne kerülhessenek nyilvánosságra, és a jó példa is ragadós, párizsi mintára bérbiciklik beállítását tervezik Budapesten a közlekedési káosz ellen. Kezdődik a balatoni nyár, vagy hát folytatódik, aztán sport és időjárás jelentés. Híradó legközelebb 23-15-kor süveges Gergő várja majd Önöket. Én köszönöm a figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!